Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Tulajdonképpen azokról az ígékről szeretnék a lélek segítségével szólni, amelyeket most hallottunk, de az egésznek az alapjául mégis a Máté evangélium a 6. részének első versét olvasom föl, amelyik így hangzik: Vigyázzatok, ne gyakoroljátok a ti kegyességeteket az emberek előtt azért, hogy lássanak titeket, mert akkor nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Kedves testvérek, ennek a mostani prédikációnak ezt a címet adtam: a keresztény élet, a hívő élet nyilvánossága és elrejtettsége. Annak idején, nem tudom hány éve már, annak óriási szenzációt jelentett a szevillai világkiállításon Makovecz Imre magyar pavilonja. Már a külseje is nagy érdeklődés váltott ki, erdélyi ácsok készítették fából, sok tornya volt, sok harangja volt, de az igazi látványosság az bent a belső térbe fogadta látogatókat, abba pedig egy nagy fa, egy óriási fa volt beállítva gyökerestől, úgy, hogy a gyökeret egy üvegpadlón keresztül lehetett látni, az üvegpadló fölött pedig hát ott volt a fának a törzse és a fának az ágai. A látvány üzenete nyilvánvaló volt a legegyszerűbb ember előtt is. Mindenki értette, hogy ez arra utal, hogy ilyen a mi emberi életünk is, annak is van egy gyökere, amely lemegy a mélybe, és van egy törzse, van egy kiágazása, és ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. És ha ez így van, kedves testvérek, az emberi élettel általában, akkor az emberi lét keretén belül azt kell mondanunk, hogy ilyen a mi hívő életünk is, annak is van, legalábbis kell, hogy legyen egy látható része, egy törzse és lombozata, de kell, hogy legyen egy láthatatlan része, amely olyan, mint a gyökér, amelyik lemegy a földbe, és ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. Azokban az igékben, amelyeket fölolvastunk, tulajdonképpen erről beszél Jézus. Mégpedig úgy, hogy előzőleg az 5. rész 16. versében ezt mondotta Jézus a hegyi beszédben az ő hallgatóinak: úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát úgy éljetek, hogy a nyilvánosságban lássanak titeket, illetve a ti életetekben meglássák a mennyei atyát. És ugyanakkor úgy folytatja Jézus, ahogy hallottuk is, hogy vigyázzatok, hogy ne lássák az emberek a ti kegyességeteket. És hogy ezt milyen fontosnak tartotta Jézus, ezt az elrejtett részt, ezt a gyökér részt, annak a legegyszerűbb bizonyítéka az, hogy milyen részletesen foglalkozik itt Jézus az Ószövetség kegyes élet három alapvető mozzanatával, cselekményével, ez pedig ugye az adakozás volt, az imádkozás volt és a böjtölés volt. Egészen részletesen foglalkozik ebben Jézus, és ez bizonyítja, hogy ez neki nagyon fontos volt, talán idézőjelbe teszem, talán Még az előbbinél is fontos volt, amikor arról beszélt, hogy lássák az emberek a ti kegyességeteket. Mintha ez egy kicsit fontosabb lett volna. Ezért részletezte, és most mi se legyünk restek, hogy belemenjünk egy kicsit ennek a részletezésnek a titkaiba. Három szót használ itt Jézus, először, amikor az adakozásról van szó, akkor azt mondja, hogy ne tudják, hogy ne tudd, sőt, te magad se tudd, hogy mit csinálsz. A másik, hogy ne hallják, ne hallatszódjon a te imádkozásod, és harmadszor, hogy ne lássák a te ábrázatodat, amikor böjtölsz. Nézzük az elsőt. Amikor az adakozásról, a jószívűségről van szó, akkor ismétlem Jézus azt mondja, hogy ne tudjanak erről az emberek, sőt, te magad se tudj erről. Van, amikor nagyon nagy szükség van arra, hogy tudatosan cselekedjünk. De, kedves testvérek, valami torz van abba, ha valaki tudatosan jó, vagy tudatosan szép. Ugye előjön a kislány, egy nagyon szép kislány, és gyönyörködünk benne, de ha azt mondja, hogy bácsi, hogy ugyanén én nagyon szép vagyok, ebben már van valami torzítás, és nagyon jó, hogyha valaki jó ember tud adni, de ez is rettentő torz dolog, hogyha ő ezt úgy csinálja, hogy ugye milyen nagy lelkű vagyok, milyen jó vagyok, és ezért Jézus azt mondja, hogy ha te igazán a te jóságodat akarod demonstrálni, akkor ezt úgy tegyed, hogy tulajdonképpen ne is tudjál róla, ezt a te mennyei atyádnak tedd, amit adsz, azt neki ad. Amikor új pap jött a gyülekezetbe, nálunk mindent átvett, egy dolgot nem vett át, az adakozás ügyét. Mikor mi oda kerültünk, akkor folytattuk azt, ami mindig hagyomány volt a református egyházban, hogy ugye beletartott a liturgiába az adakozásra való hirdetés, sőt, amikor láttam temetések alkalmával, hogy 10 000 forintokat fordítanak a koszorúkra, akkor bevezettem azt, hogy a templomi megemlékezés alkalmával az elhunytnak az emlékére, hálából, Isten dicsőségére adakoztak. Hát ezt az én utódom mereven elutasította, és hát azóta a sárbogáti gyülekezetbe soha egyetlen szó nem hangzik el, hogy kérem, tessék adakozni, ez úgy rejtve maradt, és én ezt elfogadtam, és hát nagyon örülök neki, hogy az én utódom ezt így csinálta, és hát nem megy rosszabbul a dolga a gyülekezetnek, gondolom, de hát most erre nem akarok kitérni, hanem inkább arra helyezem a hangsúlyt, hogy jó, ha nem tudok arról, hogy milyen jó ember vagyok, ha spontánul cselekszem, ha tudom, hogy elég az, hogy az Isten tudja, hogy én mit adtam, és mit adok, és milyen jó vagyok. A második az imádság, az imádkozó élet, talán még fontosabb ennél. Itt azt mondja Jézus, hogy menjetek be abba a belső kamrába, és ott imádkozzatok. Annak idején, amikor a nagy ébredés volt, sokszor szoktam említeni a nagy ébredést, ugye a II. Világháború után, akkor az ébredésben a legnagyobb harc, sok nagy harc volt, de egyik nagy harc a gyülekezeti, a nyilvános imádság körül folyt, mert ugye a gyülekezetek azt mondták, azért fizetjük a papot, hogy az imádkozzon. Mi az, hogy most mindenki imádkozik? Pláne amikor jöttek a távimádkozók, és elrontottak egy-egy alkalmat, mert különböző rá akartak imádkozni egymásra. Ezt nagyon támadták, És mindig erre az ígére hivatkoztak, hogy pedig megmondta Jézus, hogy menj be a te belső kamrádba, és ott imádkozzál. Igen, de ezzel Jézus egyáltalában nem utasította vissza a zsinagógai imádkozást, tehát az akkori templomba való imádkozást. Ellenben Jézus arra utalt, hogy ha te igazán Isten gyermeke vagy, és akarsz vele beszélni, akkor legyen egy olyan meghitt, olyan benső alkalom is a te életedbe, amikor te vele teljesen szabadon, függetlenül az emberi fülektől tudsz beszélni, és ki tudod önteni a szívedet. És nagyon érdekes az a szó, amit itt használ az eredeti Biblia, Új Testamentum, ez úgy hangzik, hogy tameion. Ez egy görög kifejezés, és azt jelenti, hogy éles kamra, és hát a történészek rámutatnak arra, hogy Izraelbe úgy építkeztek, hogy a kamra az egy egészen benső része volt a háznak, mégpedig azért, mert nagyon meleg volt, és ugye itt volt egy kis hűség, és persze a tolvajok ellen is itt volt a legjobb védelem, hogy valahol bent volt egészen, és hát ide azt mondja is, hogy ide menj be, ebbe a egészen belső helyiségbe, és ott imádkozzál. Már most én nem akarok itt tovább bizonykodni, azt hiszem, hogy a testvérek mind, akik itt vannak, elfogadják, hogy tudják azt, hogy nagyon fontos a gyülekezeti imádság, de most inkább figyeljünk erre, amit Jézus mond, hogy menjünk be a mi belső kamránkba, és itt tulajdonképpen arról beszél, hogy legyen nekünk egy egészen bizalmas és meghitt, intim találkozásunk az Úrral, amit senki se lát, amiről senki se tud, talán még az élettársunk sem, még a gyermekeink sem. Tényleg, hogy úgy mondjam, térbelileg is jó, ha van egy olyan kis hely, ahol nem hall, nem lát senki, és ezen a helyen, ugye nem értik félre, ha azt mondom, hogy tényleg levetkőzhetek az Úr elét úgy, ahogy vagyok, és elereszkedhetek az Úr előtt. Divatba jött, különösen az utóbbi ébredés hozta ezt magával. Vannak olyan felekezetek vagy gyülekezetek, ahol elereszkednek az emberek, padlóra esnek, meg mindenfélét csinálnak, kiabálnak, stb. Kedves testvérek, ezt meg lehet csinálni, és nem is rossz megcsinálni, ott, ahol senki se látja, ott, ahol senki se hallja, tehát a mi belső kamránkba. Ez az a hely, ahol tényleg elereszkedhetek, és hogyha sírni kell, akkor sírok, és ha nevetni kell, örvendezni kell, akkor nevethetek az Úr előtt. Ezt mondja Jézus. És végül, amikor a böjtölésről beszél, akkor azt mondja, hogy ne csináld azt, amit divat, amit csinálnak a kegyesek, hogy zordon, arccal körüljárnak, hogy mindenki tudja, hogy ők most böjtölnek, hanem ellenkezőleg rejtsd el ezt, mintha nem is böjtöltél volna. Nagyon érdekes, most olvasok egy nagy egyház történelmet, egy Johnson nevű angol szerző írta, állítólag egy nagyon nagy történész, és hát éppen tegnap a 3.-4. századi részhez érkeztem, amikor a pusztai szerzetesek életét leírja, és ott szinte az volt a kegyesség csúcsa, hogy egy-egy ilyen remete, pusztai remete ezrével voltak. Van, aki olyan történész, aki azt állítja, hogy 100 000-nél több remete volt Egyiptom pusztaiba, és ott az volt az igazi remete, aki testileg teljesen, hogy mondjam, eltorzította magát, ez volt a kegyességnek a jele. Különben a középkorba is valahogy ez átment, hogy az volt az igazi kegyes ember, aki, akin ez látszott, a komorság és a komolyság. Na most ennek reakciója lett az, hogy egy újabb ébredésben pedig az jött, hogy az a kegyesség jelen, ha én mosolygok, mindig örvendező vagyok, úgyhogy kialakult aztán egy ilyen kegyes, nem akarok csúszót használni, de mégis ezt kell mondani, egy ilyen kegyes vigyorféle, hogy ha én megjelenek a gyülekezetbe, akkor az, annak már látszani kell az arcomon. Erre mind azt mondja Jézus, hogy ne csináljátok ezt, hanem legyen a ti hívő életeteknek egy elrejtett része, egy titokzatos része, amelyről csak Isten tud, amely csak Isten lát. Már most föltehetjük a kérdést, kedves testvérek, hogy ezek mögött, a gondolatok mögött, illetve Jézusnak ez a szemlélete tulajdonképpen mibe gyökerezik, mi ennek a lényege, hogy ő így látja a kegyességet. Nagyon furcsán hangzik a válasz, talán nem könnyű megérteni, de mégis ezt kell mondanom. A válasz erre az, kedves testvérek, hogy Jézus a vallást alapjába véve két személy kapcsolatába látta, az Isten és az ember kapcsolatában. Jézus a vallás lényegét az Isten és az ember közösségébe látta, vagy ahogy Martin Buber, a nagy vallásfilozófus mondotta, hogy a te és az én, hogy egymást megszólíthatjuk, én a gyarló ember, megszólíthatom az örökkévalót, és azt mondhatom neki, hogy te, és ő megszólíthat engem, ebben van tulajdonképpen a vallásnak a lényege. Persze, erre ráépül a harmadik vonal is, a mi is ráépül, de ez az alapvető. A múltkor került a kezembe egy nagyon érdekes könyv, kedves testvérek, Heller Ágnes filozófusnak a könyve. Ő egy ilyen könyvet írt, ez a címe a könyvének, hogy a zsidó Jézus feltámasztása. Hát már a cím is nagyon érdekes, és tulajdonképpen arról van szó, azt írja Heller Ágnes, hogy a keresztény emberek általában nem tudják azt, hogy Jézus zsidó volt. Nem tudják, hogy Jézus zsidó volt. És fordítva, a zsidók se tudják azt, hogy Jézus zsidó volt, ő közülek való volt. Úgy gondolják, hogy valami náci fajzatból, valami germántól jön, és meglepődnek, amikor kiderül, hogy hát Jézus zsidó volt. Erről beszél ez a könyv, de most ezt csak úgy mellékesen említem, mert ez a könyvnek címéből következik, hanem még valamit elmondott Heller Ágnes, amikor bizonyítani akarja, hogy Jézus tényleg zsidó volt, akkor elmondja, hogy azért miben különbözött az akkori zsidóságtól az ő kegyessége, és Heller Ágnes is ott köt ki, ahol én most tartok, itt a hegyi beszéd magyarázatánál, amikor azt mondja, hogy abba különbözött Jézus kegyessége az akkori zsidóságtól, hogy ez egy nagyon intim, egy nagyon benső, meleg közösség volt az Istennel, és ebből fakadt az, hogy ő ebbe a meleg, benső közösségbe vonta bele az embereket, úgyhogy Jézus kegyessége, így mondja Heller Ágnes, hogy egy individualista kegyesség volt, nem mintha Jézus tagadta volna a népet, vagy mintha tagadta volna Isten országának eljövetelét, sőt azt hirdette, de mégis Jézus számára a bűnös nő volt az érdekes, a samáriai asszony, a Bartimeus, a Zákeus. Jézus egyénekbe gondolkodott, és ilyen értelemben mondja Heller Ágnes, hogy individualista volt. Jézus számára a vallás elsősorban privát ügy volt, magán ügy volt, tényleg, ezt nem ő mondja, ezt már én mondom Buber után ismét, a te és az énnek a kapcsolata volt. Erre épült rá a többi. Már most, kedves testvérek, ezt el lehet fogadni, el lehet utasítani, vagy azt lehet mondani, hogy bizonyos mértékig elfogadom, bizonyos mértékig nem fogadom el, de az biztos, hogy a mi hívő életünknek kell, hogy legyen egy rejtett része is, egy titokzatos része is, úgy, ahogy kell, hogy legyen egy nyilvános része is, és ez a kettő elválaszthatatlan egymásról. Beszéljünk hát akkor még egy kicsit erről, hogy vizsgáljuk meg a mi hívő életünk nyilvánosságát, hogyan zajlik a nyilvánosságban, és vizsgáljuk meg a mi hívő életünknek a rejtettségét, a titokzatosságát. Hát, milyen is a mi hívő életünk nyilvánossága? Hát ilyen, hogy ahogy most itt vagyunk. Ez tart 3 órától, ugye 5 óráig, itt nyilvánosságban vagyunk, ha bejön ide valaki, akkor láthat bennünket, hallhatja énekünket, imádságainkat, hogy ma láthatta ezt a gyerek odaadást. Most az a kérdés, hogy csak ennyi, ami hívő életünknek a nyilvánossága? Van ezen túl is valami még életünkbe, amiben nyilvánosságra, napvilágra kerül, vagy amiben megmutatkozik, hogy hívők vagyunk? Magyarán szólva, az utcán is hívők vagyunk, a vasárnap elteltével is hívők vagyunk, otthon is hívők vagyunk. A sógornőmet szoktam, mikor erre kellő sor idézni, most is találkoztam vele délelőtt, és eszembe jutott, és magamban mondtam, még Klárikám, ma is a tesztoridat fogom elmondani. Ő is annak idején a 40 évi szocializmus alatt egy hivatalba dolgozott, és nagy pénteken az volt a szokás, hogy a reformátusok eltűntek a hivatalból. Ki ezen a címen, ki amazon a címen, és egyszer az történt, hogy majdnem minden református abból az irodából egy templomba, mert valahova elmentek valamelyik, egy templomba találkoztak, és hát persze azért már az nagy képmutatás lett volna, ha egyáltalán nem üdvözlik egymást, vagy nem szólnak egymáshoz, és hát csak ennyi hangzott el, hogy hát te is, hát ugye te is. Vagyis csak ott tudták meg akkor, hogy reformátusok, hogy esetleg még hívők is, ott a hivatalban senki se tudta azt, hogy ki hívő. Na most hadd kérdezzem meg, ennyit szabad ennyire, hogy mondjam, agresszívnek lenni, vagy bátornak lenni, hogy most megkérdezem tőletek, hogy abba az utcába, ahol ti laktok, vagy abba a hivatalba, vagy abba az üzembe, ahol ti tudják, hogy hívők vagytok? Tudják azt, hogy ti Krisztus követék vagytok? Mennyi nyilvános abból, ami hitünkhöz tartozik? Mennyi nyilvános ebből? Ez a nagy kérdés, kedves testvérek. Tehát akkor az az ige szól nekünk, amit idéztem is, amikor Jézus azt mondja, hogy olyan legyen a ti kegyességetek, hogy ez nyilvánvaló legyen. Lássák az emberek a ti kegyes életeteket. Ilyen van-e ilyen? Na de nézzük akkor a mi életünk elrejtettségét, hogy milyen a mi életünk a maga elrejtettségébe, titokzatosságába. Tehát amikor elmegyünk innen, amikor otthon vagyunk, vagy akárhol vagyunk, akkor milyen az életünk? A gyülekezetünkben egyszer voltak tragikus dolgok, amiket átéltünk, de egyszer az történt, hogy elmentem egy presbiterhez, aki különben fuvaros is volt, sokszor volt rá szükségem, nem tagadom, hogy egy kicsit azért is szerettem, hogy ott van a presbitériumban, mert szükségem is volt rá, és hát egyszer is elmentem megint, hogy szükségem van a fuvarra, és akkor volt neki egy serdülő lánya, elkapott, és azt mondta, hogy tiszteletes bácsi, én már régen meg akartam mondani, hogy tessék az apukámat kidobni a presbitériumból, mert az én apukám az egy vadember, tessék nézni anyámat, összeverte megint, és tényleg, bár az asszony azt mondotta, hogy véletlenül betört az ajtóüveg, és azt sebezte meg, tehát a lány rávallott, hogy az apám verte meg, tessék kidobni az én apukámat. Vagyis ez a mi derék atyánk fia, az ő elrejtettségében, tehát nem a nyilvánosság előtt, ő egy asszonyverő ember volt, egy durva ember volt, a nyilvánosságban, a heti egy órában, az Isten tiszteleten ott hívő ember volt, de az elrejtettségben ott nagyon is komolyan úgy élt, ahogy a világban élnek, vagy még inkább. Igen, az elrejtettségbe. Milyen is a mi életünk a maga elrejtettségébe? Sok szó esik erről tulajdonképpen a Bibliában. Mert ime egy-két ige. A példabeszédek 9. részében ezt olvasuk. A titkon való étel gyönyörűséges. A titkon való étel gyönyörűséges. Általában, ami titokzatos, azt szereti az ember. Van egy ilyen aranymondás, hogyha azt akarod, hogy valami gyorsan napvilágra kerüljön, akkor mondja titokba, mert a titkot azt szeretik az emberek, és fölhasználják. Aztán a 90. Zsoltárban ezt olvassuk, hogy elédbed vetted a mi álnokságainkat, és titkos bűneinket a te orcád elég. Titkos bűneink. Hányszor megtörténik, hogy most nem egy rossz házasságra gondolok csupán, hogy talán a férjnek vagy a feleségnek megvannak a maga külön útjai, ezek már egészen tragikus dolgok. De még akkor is, amikor a látszat megvan, hányszor megtörténik, hogy mégis vannak titkos dolgaink, amiket egymás elől rejtegetünk, amiről nem tud az a másik. És olyan megrázva, amikor a 19. Zsoltárban ezt olvasok, hogy titkos bűnöktől szabadíts meg engem, a titkos bűnöktől. Többször volt szó az utóbbi időben arról, kedves testvérek, itt közöttünk, hogy tulajdonképpen egy óriási mértékben démonizálódó korba élünk. Amikor fölszabadul az ember minden gátlás alól, egyre inkább fölszabadul, és ennek egyik jele, most függetlenül minden, ez nem politika vagy társadalmi bírálat az én részemről, hanem igehirdetés, ennek egyik jele a Big Brother. Mert miről van itt szó? Arról van szó, hogy a világ, az ember, a mai ember szívét egyre inkább húzza a bűn, és ehhez tartozik, hogy bele lessen a más bűnébe, hogy élvezze, minél jobban élvezze a bűnt. És amikor ez elkezdődött egyszer, az a ötletem vagy kérdésem támadt, mi lenne, ha csinálnának egy keresztény Big Brother, amikor kulcslukon keresztül, vagy így a tévé kamerán végig lehetne kísérni egy hívő ember életét. Mi lenne akkor? Vajon akkor pont a fordítottja jön neki, hogy látnák, hogy hát nézd, ezek a hívők, ezek az ő rejtek életükbe, az ő titkos magánéletükbe Azért mások. Azért mások. Nem akarok most ellenjeleneteket mondani, a testvérek is elképzelhetnek ellenjeleneteket. Nem is tudom, hogy különben milyen jelenetek menek, de elképzelhetnek. Olyan jeleneteket, amit látnának az emberek, azt mondanák, hogy igen. De gyorsan megyek tovább, még szeretnék egy-két dolgot mondani. Az a különös dolog, kedves testvérek, hogy a hívő életben, amikor igazán az Úr Jézust követjük, akkor az történik, hogy a nyilvános életünk és a rejtek életünk közötti arányok megváltoznak. Vagyis, ha megtérésünk előtt a titkos életünkben nagyon sok mélységes bűn volt, akkor ettől az Úr lelke és az ő vére megtisztít bennünket, viszont a nyilvános életünkben pedig egyre inkább úgy látnak bennünket az emberek, mint gyarló emberek, mert hiszen meg is valljuk, hogy bűnösök vagyunk. Tehát a igazi hívőlet fejlődése ugyanaz, ami Pál minél öregebb lett, annál bűnösebb lett, és a nagy szentek életét, ha olvassuk, azt olvassuk, hogy minél mélyebbre mentek a szentségbe, annál bűnösebbnek érezték magukat, és csak egy nagy szentet idézek, Szent Terész, Abjai Szent Terész, aki mikor gyónt, egyre nagyobb bűnbánattal ostromolta saját magát, és a gyóntató atya hát már a végén le is szitta, hogy hát ezt nem szabad csinálni, mert nem értette a gyóntató atya, hogy minél inkább a Szentlélek világosába kerülök, annál inkább látom ráncaimat is, kisebb bűneimet is, amelyek különben talán nem is kicsik, csak én nem láttam őket. Tehát minél inkább elönt engem a lélek világossága, annál inkább látom bűneimet, és minél távolabb vagyok az Úrtól, annál kevésbé látom a bűneimet. Ezért van az, hogy a nagyon bűnös emberek nagyon jó embereknek tartják magukat, hogy megveregedik saját válluk, hogy én vagyok a valaki, a komoly keresztjének azok alázatosak, és megvallják, hogy Pál mondja, hogy a bűnösök között első vagyok én. És most mondok valami nagyon különöset, kedves testvérek. Mikor mi keresztjének azzal verjük a vasat a világ előtt, hogy milyen komoly erkölcsi lények vagyunk, a világ keresztül néz rajtunk. Mint nagy embereket, szent embereket, igaz embereket, a világ semmibe fedez bennünket. De amikor töredelmes szívvel meg tudjuk vallani gyarlóságainkat, bűneinket, az komolyan veszik. Szeretném, ha nem értenének félre, mert nem arról van szó, hogy ténylegesen cselekedetekbe is nem tudom, hogy hogyan lesüllyedünk, hanem pontosan az ellenkezőnek, hogy minél inkább tisztábbak vagyunk, minél inkább elmerülünk a szeretetben, a Jézus szolgálatában, de ugyanakkor a lélek világosságában mégis gyarlónak, nagyon gyarlónak tartjuk magunkat. Ezt beveszik az emberek, és a gyerekeink is. A tökéletes apát azt nem nagyon tudják a gyerekek elfogadni. De a gyarló apát, aki küszködik, aki talán elsírja a magát, amikor úgy megveri a gyerekét, hogy sír, ő is elsírja magát. Lehet, hogy akkor nem, mikor még tinédzser, lehet, hogy semmilyen se veszi az apját, de amikor megérik, akkor ennek van igazi hatása, hogy az én apám azért egy küszködő, harcoló ember, aki harcolta maga bűneivel, aki nem képmutatóskodott, nem adta a bankot, hogy ő micsoda nagy ember, hanem olyan ember volt, aki rászorult a kegyelemre. Azt veszi be a világ, ha látja, hogy mi tényleg nem csak mondjuk, hanem úgy is élünk, mint kegyelemre szorult emberek. És ezek az emberek jelentik, kedves testvérek, az aranyfedezetet a gyülekezetbe is. Mert valóban úgy van, higgyük el azt, hogy Isten, aki lát bennünket, ő látja, hogy mi az arany itt, és mi a sár. Móri Zsigmond írt egy könyvet ezen cím, hogy sárarany. Ugye? Hát ő látja, hogy mi a sár, és mi az arany egy gyülekezetbe. És aki, az arany az ugyanaz egy gyülekezetbe, az arany a bankba, amely fedezetét jelenti a pénzforgalomnak. Itt is az a kérdés, hogy e mögött, a nyilvánosság mögött, ami itt van, mennyi a rejtekben az aranyfedezet? Az igazi hit, az igazi jóság, az igazi szeretet. Ez az, amit Isten megállt. Ez az, amiből van előre menetel, van ébredés. Miért nincs ébredés? Azért, mert nincs aranyfedezet. A bizonyságtétel mögött nincs aranyfedezet. Csak a nyilvánosságban szereplő kereszténység van. Az, ami akkor is volt Izraelbe, amit Jézus itt megbírál, hogy kürtöltettek maguk előtt a jó cselekvők, és hangosan imádkoztak az utca sarkokon, betöltötték a teret, de a rejtekbe, otthon a tamejonba, otthon a házba, ott a földön, a munkahelyen, ott nem volt semmi. Fogadjuk hát el Jézustól ezt a tanítást, ezt a szemléletet, hogy lehetsz te akárki, mondhatod magad akárkinek, csinálhatsz akármilyen kegyes életet. Az a lényeg, hogy vagy az atyával. Az a lényeg, hogy kicsoda ő a te számodra, hogy neki csinálod-e azt, amit csinálsz. Az a lényeg, amit talán senki se lát, de ő látja, ő tud róla, ő ismer. És még csak egyet, nagyon érdekes, sok évig küszködtem a Kolossé-beli levélben, van egy ilyen ige, hogy ti meghaltatok a Krisztussal együtt, és a ti életetek el van rejtve a Krisztusba, és amikor a Krisztus megjelenik, akkor majd ti is megjelentek dicsőségben. Pál apostol is beszél arról, kedves testvérek, hogy mi keresztény létünk, az nem ismeri a világ. Mert az el van rejtve a világ szeme előtt. De majd, mikor Jézus megjelenik, majd akkor mi is megjelenünk vele együtt dicsőségbe. Tehát ez az iga is azt erősíti meg, hogy fordítsunk több gondot, nagyobb figyelmet a mi életünk titkossága felé, a gyökér felé. Mikor fiatal pap voltam, üres volt az udvar, nagy rendezés volt, és nyárfákat ültettem. És akkor, ahogy a nyárfa vesző, ahogy nőtt, ugye oldalhajtásokat hozott, én meg rögtön lombot akartam, és letördeltem, hogy csak korona maradjon föl. És egyszer jött egy vihar, és ezek fiatal nyárfákat mind kidöntötte, mert volt fönt korona, de nem volt lent gyökér. Egy gyülekezetben a gyökér, az, ami a rejtetben történik, az a fontos. És adja meg nekünk az Úr, hogy ezt meg tudjuk érteni, hogy mindennél fontosabb az, hogy mi vele hogy vagyunk, és amit csinálunk, azt neki csináljuk. Adja meg az Úr, hogy nekünk a tamejonunk, a kis kamránk, az egy nagyon kedvelt hely legyen, és ha oda a mennyei atya bekukucskál a kulcslukon, vagy az ő mennyei tévé kameráján keresztül, akkor olyas valakit lásson, akiben a Krisztus lelke él, és nem olyas valaki, akinek azt kell mondani, hogy Uram, könyörülj rajtam, és a titkos bűnöktől szabadíts meg engem. Amen.